Március 20-án volt egy országos kampány, amelyet a Magyar Talajtani Társaság szervezett, és amelyen részt vett a Hunren ATK Talajtani Intézet is, méghozzá egy új programmal, de mielőtt erről az új felhívásról beszélnénk, egy kicsit elevenítsük fel azt a régi felhívást, amelyre nagyon sokan jelentkeztek, és ha jól tudom, akkor most már második éve fut legalább, ez pedig a Ne csak a felszínt lásd.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, ez 2022 óta futó programja a Talajtani Intézetnek, amiben amellett, hogy felhívjuk a figyelmet a talajban élő élőlényekre, a talajnak bizonyos fontos tulajdonságaira, funkcióira, amellett egy régi talajtani térképezés kampányt szeretnénk kicsiben lefolytatni, mert az 1930-as években Kreidig Lajos egy országos talajtérképezési kampányt folytatott le, ami arra koncentrált, hogy azok a talajtulajdonságok, amelyek a talajban élő lényeknek és a természet növényeknek élettani feltételeit tárják elénk, ezeket vizsgáljuk meg, tehát egy gyakorlati szempontú talajtani felvételezés valósult meg országos szinten. És az volt vele a célja, hogy a gazdák számára és a termelést irányító szervek számára, meg az agrárpolitikusok számára olyan információkat nyújtsanak, amik alapján ők akár a saját földjeiken, akár egy nagyobb stratégiában meg tudják azt határozni, hogy adott esetben milyen növényt termesztenek, mire való az az adott talaj, mire ad lehetőséget. És ehhez ilyen gyakorlati jellegűen talajtulajdonságok felvételezése valósult meg. Gondolok itt arra, hogy például milyen a talajnak a termőréteg vastagsága, milyen a kémhatása, méztartalma, milyen a fizikai szélessége, tehát hogyan lehet rajta gazdálkodni. Alapvetően ez volt a lényege ennek a programnak, és 1934-től 1944 lefutott ez a program, egy teljes országos lefedettségű térkép jött ebből létre. De ugye ezek úgy működnek, ezek a felvételezések, hogy van egy talajszelvény, egy talajfurat, ahonnan pontszerű mintákat veszünk, amelyeket ugye a laboratóriumban elemeznek, és ezek a talajtani információk képekünkbe jutnak. De ugye, hogyha mi egy teljes országos lefedettséget szeretnénk kapni, teszem azt, én kíváncsi vagyok arra, hogy Magyarországnak milyen a termőréteg vastagsága bizonyos helyeken, és vannak ilyen pontszerű adataim, ezeket ki kell, hogy terjesztem térben, hiszen akkor tudom az ország bármely pontjára megmondani, hogy milyen a termőréteg vastagsága, ami engem érdekel. Akkor bizonyos modelleket kell felépítenem arra, hogy e között a két pont között, amelynek ismerem a talajtulajdonságát, meg tudjam becsülni, hogy ott körülbelül milyen az a tulajdonság. Ez nem 100%-osan fogja fedni a valóságot, hanem bizonyos bizonytalansággal fogja megmondani. Na most ezek a Citizen Science programok, amelyeket mi folytatunk, ezek azért nagyon jók, mert hogyha én megkérdezem egy önkéntes kutatónkat, aki egy érdeklődő jelentkező a Citizen Science programon belül, nézd, itt van egy mini szelvény, amit csak egy ásón nyomjuk ki ásón, és megnézed azt, hogy milyen vastag a humuszos réteg, tehát a termőréteg vastagságot centiméterben meghatározod, azzal te hozzájárultál már egy adattal ahhoz, hogy ezt a modellt, amit két pont között kiépítünk, mint egy Bechler modell, ezt pontosíthatod. Tehát most már körülbelül 100 adat beérkezett. Tehát 100 helyről tudjuk azt, hogy ott mi a termőréteg vastagság, és ezzel mi tudjuk pontosítani a térképi adatainkat. Tehát a modell egyre jobb lesz, amivel kiterjeszthetjük ezeket a pontszerű adatokat. Tehát azzal, hogy csatlakoznak az érdeklődők ehhez a programhoz, és egy nagyon egyszerű videókkal alátámasztott programmal, itt összesen 3 talajtulajdonságról és 2 darab megfigyelésről van szó, ezzel nekünk kutatóknak nagyon sokat segítenek abban, hogy tudjuk ezeket a térképeket pontosítani. Ezeket az adatokat mi előszűrjük és úgy használjuk fel, tehát ez a tudományos hasznosíthatósága a programnak, ezzel párhuzamosan, azzal, hogy egy önkéntes kutató néhány ilyen mini talajszelvényt kiás és megvizsgál, ezzel látja, hogy Magyarországon belül például 2-3 ilyen helyen megcsinálja ezt a programot, akkor látja, hogy mennyire különbözőek Magyarország talajai, attól függően, hogy például hol van. Egy erdőben ás egy ilyen kis szelvényt, egy faluban vagy városban, vagy egy termőföldön ás egy ilyen szelvényt, teljesen más dolgokat fog tapasztalni. És itt Gondolok azokra is, akik ezt ismeretterjesztő céllal csinálják, tehát több iskolai programunk volt, ahol komplett osztályok vettek részt, és ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni azoknak a tanároknak, akik nagy lelkesedéssel mutatták be a teljes osztályuknak ezt a programot, és tényleg voltak nagyon érdeklődő gyermekek, és ez nekem nagyon-nagyon nagy öröm. Másfelől a gazdálkodók számára is fontos, hiszen akár csak ha a saját területének csinálja, akkor is láthatja azt, hogy mennyire aktív biológiailag a talaja, tényleg mennyire sikerült egy olyan termőréteget létrehoznia, amivel a következő évben ültetendő növényét biztonságban tudhatja, vagy el tudja látni tápanyagokkal. Nyilván ez több más dologtól is függ, de meg tudja vizsgálni azt, hogy van-e bármelyik gátló tényező, ami az adott növény termesztését mondjuk gátolja. Tehát itt gondolok ugye a fizikai féleség meghatározása, vagy a méztartalom meghatározása, ezek nagyon fontos alapparaméterek. Tehát nem csak mi kutatók részesülünk előnyben azzal, hogyha valaki csatlakozik ehhez a programhoz, hiszen adatot szolgáltat, hanem ők is, mert új tudás születik. És ez érvényes a társadalom minden rétegére, a gyermekektől elkezdve az idős gazdákig. Tehát törekedtünk arra, hogy egy olyan egyszerű programot hozzunk létre, hogy otthon megtalálható anyagokkal, tehát gondolok itt ecetre, csapvíz kell hozzá, lakmuszpapír, ami egyébként akár gyógyszertárban, akár interneten megrendelhető. És leforgattunk olyan kis videókat, amik egyenként ezeket a vizsgálandó talajtulajdonságoknak a vizsgálatát nagyon egyszerűen bemutatja. Tehát hallottunk már olyan visszajelzéseket is, hogy iskolákban, speciális órákon ezek levetítésével tanítják például a talajfizikai féleségének a vizsgálatát, hogy lássuk meg, hogy milyen az agyagos talaj, lássuk meg, hogy milyen a homokos talaj, milyen egy vályog, egy lösz. Tehát ezek levetítésével színesítik, frissítik fel az órai anyagot a tanárok, és nekünk ez is volt egy célunk, hogy ezzel a kis programmal egy komplett órai anyag összeállítását akartuk segíteni. Tehát amennyiben a szaktanárok ezt be tudják egy-egy órába emelni, mint a talaj fontosságának tudatosítását egy környezetismeret órába, akkor mi annak nagyon örülünk. Tehát én úgy gondolom, hogy afelé haladunk, hogy egy win-win szituációt így ki tudjunk alakítani.
Ugye már van nem kevés adat, ami rendelkezésetekre áll, de egy kicsit visszacsatolnék az 1934-es kutatásra. Ahhoz képest, ami akkor 10 év alatt született 1934-től 44-ig, és ami most 2022-től indult, van hasonlóság, vagy nagyon nagy az eltérés, hiszen azért jó pár 10 év eltelt.
Az egy tudományos program volt, és azt célozta, hogy Magyarországnak legyen egy teljes lefedettségű, 1:25.000-hez méretarányú átnézetes talajtani térképe. Ez egy nagyon komoly tudományos munka volt, rengeteg tudós dolgozott rajta, úgy, hogy közben képzéseket tartottak, és egy hatalmas team dolgozott azon, hogy ez megvalósulhasson. És gyakorlatilag mi azt próbáltuk meg, hogy azokat a talajparamétereket, amelyeket ők is vizsgáltak, vegyük át ebbe a Citizen Science programba. Ők 2 métertől 10 méterig terjedő talajtani vizsgálatokat végeztek. Mi most ezzel a Citizen Science programmal a felszínt kapargatjuk, tehát gyakorlatilag egy ásonyomnyi humuszos szintben végezzük el ezeket a vizsgálatokat kicsiben. Tehát úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekek számára is ugye egy figyelemfelkeltő legyen, vagy tényleg a laikusok számára, az érdeklődők számára egy figyelemfelkeltés legyen. Nyilván abban a programban egy teljes laboratóriumi elemzés sorozat ment végig, magyar szabványok alapján, nagyon komolyan, nagyon szigorúan és összevethető módon. A mostani esetben pedig egy otthon megtalálható eszközökkel egy hozzávetőleges adatot fogunk kapni, ami viszont annyira jó lesz, hogy az általunk képzett modelleket, amikkel kiterjesztjük az információt, azt meg tudjuk mondani, hogy az mennyire jó. Tehát pontosságban nem teljesen ugyanaz, viszont a vizsgált tulajdonságokban próbáltuk meg összehozni ezeket.
Hol tart egyébként most a Ne csak a felszínt lásd kampány? Tehát mennyi adat áll rendelkezésre, ezek feldolgozottsága milyen?
Ugye 2022. szeptemberétől indítottuk el ezt az egész felhívást. ez egy folyamatos felhívás, ami azt jelenti, hogy nem például 2 hónapos vagy 3 hónapos kampányt indítottunk el, hanem ez egy folyamatos adatgyűjtés. Jelenleg közel 100 adat áll rendelkezésre, ami felhasználható adat. Ugye említettem, hogy van egy előszűrés, ami egyértelműen fals adat vagy rossz adat, azt nyilván ki kell, hogy szűrjük azért, hogy a valóság tükröződését lássuk ezekben az adatokban. Tehát ami felhasználható adat, az közel 100 darab. Tehát megvárjuk, hogy bejöjjön egy bizonyos mennyiségű adat, és azt feldolgozzuk, majd újra várunk egy kicsit, hogy bejönnek az adatok, újra feldolgozzuk. Tehát jelenleg egy újrafeldolgozási fázisban vagyunk, április közepén meg fogunk jelenni az intézetben eddig lefolytatott Citizen Science programok összefoglalásával egy Bécsben megrendezett nemzetközi konferencián mutatunk be ezekből az adatokból posztert. És ezért pont április 2. felében fogjuk a Hunren ATK Talajtani Intézet Facebook oldalán posztolni az eddig beérkezett adatokat egy térkép formájában, illetve ugye folyamatosan újítjuk a programot. 2 újítást vezettünk be már ebben az évben. Az egyik az, hogy megkönnyítendő az adatbevitelt, egy applikáció fejlesztés folyt. Tehát már egy applikáció QR kódját beolvasva könnyen hozzáférhetünk ehhez a programhoz, és könnyen akár a telefonunkkal kitölthetjük, feltölthetjük a fotót is, és minden információt beküldhetünk tényleg egy pár perc leforgása alatt. A másik, amivel nyitni szerettünk volna a programban, afelé, hogy hazánkban élő külföldi önkéntesek is csatlakozhassanak a programhoz, lefordítottuk angolra a kihívást is, plakátot is, és magát a kérdőívet is, hogy az applikáción keresztül már választható a nyelv, hogy például angolul szeretnénk kitölteni, és akkor külföldiek is tudnak így csatlakozni a programunkhoz. Tehát egy ilyen bővítést hajtottunk végre a jelentkezőknek a számában.
Lelkesek az emberek egyébként? Mert ugye az iskolákról volt szó, hogy nagyon lelkesek.
Igen. Az az adatmennyiség, az az adatszám, ami beérkezett eddig a program kezdete óta, az összevethető azzal, ami egy iskolai kampányfelhívásunkból, a tavalyi ásókásza felhívásból összejött. Tehát azt kell látni, hogy mi azért teszünk folyamatos újabb felhívásokat ki a Facebook oldalunkra, hogy folyamatosan az embereknek a látóterébe helyezzük ezt a programot, hiszen egy-egy kampánnyal összegyűjthető gyakorlatilag 2 hónap alatt annyi adat, mint egyébként éves nagyságrendben. Tehát ezért nagyon fontos, hogy hogyan építünk fel egy ilyen Citizen Science programot, és itt kötnék rá arra, hogy az idei évi felhívásunk az a kirándulókhoz szól. Méghozzá azért, mert a Magyar Talajtani Társaság az elmúlt 2 évben vezette be azt, hogy minden évben megválasztják az év talaját. Ez úgy működik, hogy bárki a saját megásott talajszelvény fotóját beküldheti, és nevezhet vele erre az év talaja választásra, aminek a záró alkalma az december 5-e, ugye a Talajok Világnapja. És ezekből a beérkezett talajszelvény fotókból dönti el szavazással a nagy közönség, hogy mely szelvényt választja az év talajának. És vannak egyébként ajánlások, tehát például idén Németországban a Német Talajtani Társaság az erdőtalajokat nevezte ki az év talajának. Tehát tudnunk kell, hogy van a Talajok Évtizede sorozat, ami gyakorlatilag 2015-től 2024-ig tartó évtized volt, és ugye 2024-ben most vagyunk a záró évében ennek az évtizednek, a Talajok Évtizedének, és ez az utolsó év az, amikor mi is úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk ehhez a német felhíváshoz, és mi is az erdők talajait helyezzük ennek az évnek a fókuszába. És ezért szeretnénk felhívni a túrázóknak a figyelmét arra, hogyha erdőkben járnak, akkor tényleg egy lapátnyi kis talaj kiásásával és kis miniszelvény feldolgozásával az erdőtalajokat ismerjék meg jobban. Azt, hogy milyenek azoknak a talajoknak az élővilága, melyek képesek fenntartani egy teljes erdei ökoszisztémát, fajnövényzettel, óriási fákkal, avarszinttel, és az avarszintben is a felső talajszintben élő összes látható és nem látható élőlénnyel. Ez egy olyan komplex rendszer, és mint ahogy az interjú elején is említettem, ez egy teljesen más típusú talajok, az erdőtalajok, mint például a homoktalajok, vagy esetlegesen egy szikes talaj. Tehát annyira változatosak a magyarországi talajok, mint amit semmelyik másik országban nem látunk. És mi ugye ezt a spektrumot szeretnénk az emberek elé tárni, hogy mennyire változatos és mennyire élő egy-egy talaj. Tehát én biztatok mindenkit arra, hogyha elmegy túrázni, elmegy kirándulni, akkor dobjon be egy kicsi ásót az ő táskájába, dobjon be egy pici ecetet a táskájába, és egy pici csapvizet, és ismerkedjen meg az erdei talajokkal, és fényképezze le, nézze meg, hogy mennyi gilisztát talál, mennyi bogarat talál, és ha már ezt megtette, akkor pár percet szálljon arra, hogy az applikáción keresztül ezeket az információkat velünk is megosztja. És én úgy gondolom, hogy ez egy újabb olyan felhívás, ami nem csak a felnőtteket érinti, hanem épp úgy a gyerekeket. Nálunk a családban szokás az, hogy a nagyszülők minden héten eljárnak túrázni. Kimennek kicsit a városból a természetbe, hogy így feltöltődjenek, rekreálódjanak, és szokták vinni az unokákat is. És ez egy nagyon jó környezeti nevelési program arra, hogyha kimentem már az erdőbe, és a gyerekem úgy is megnézi az összes kis bogárkát, ami éppen kimászik az avarból, vagy megtalálja az összes kis gilisztát, nekünk ez a hobbink, hogy a gilisztákat mentjük a gyerekekkel a betonról vissza a talajra, hogyha már ezek megvannak, akkor egy ásonyomnyit menjen lejjebb. És mutassa meg azt a gyerekeknek, hogy mi minden van a talajon belül is, hogy mennyire élő ez a közeg is, hogy mennyire érdekes, hogy az erdő ebből gyökerezik. Tehát gyakorlatilag az élelmiszerünk 95%-a talajhoz kötötten kerül az asztalunkra. Tehát nagyon-nagyon fontos, mind abból a szempontból a talaj, hogy ténylegesen széndioxidot zár magába, ténylegesen a víz körforgást tartja fent, hogy megtisztítja nekünk a vizeket a puffer képességén keresztül, hogy tiszták legyenek a talajvizeink, tiszták legyenek azok a vízbázisaink, amikből iszunk. Tehát nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a talaj mennyire fontos funkciókat lát el az ember életében. És én úgy gondolom, hogy ezt minél előbbi korban meg kell ismernie a gyermekeknek, mert ők már egy teljesen más világban fognak felnőni, mint amiben mi vagyunk. És nagyon fontos az, hogy a tudatosságot növeljük a környezetünkkel kapcsolatban, és a környezetünknek egy nagyon-nagyon fontos kiemelt eleme a talaj. És azért jók ezek a programok, mert ezekkel egyéneket is megszólítunk. Mi itt vagyunk a Földön 8 milliárdan, és mi itt a Földön a társadalmat egyénekből alkotjuk, és ha én már az egyénnek a tudatosságát tudom növelni, és már ő, mint individuum hozzátesz ahhoz, hogy ez megvalósuljon, és sok-sok kis individuum hozzátesz ahhoz, hogy ez a nagy egész megvalósuljon, akkor már nyertünk ezzel a programmal.
Igen, és azt hiszem, az emberek nem gondolnak arra, hogy az, ami előttünk van az asztalon, amit megeszünk, az a talajjal kezdődik. Ha a talajunk pusztulóban van, ha nincs egészséges talaj a lábunk alatt, akkor ne várjuk azt el, hogy egészséges élelmiszer legyen az asztalunkon, illetve az se, hogy egyáltalán élelmiszer legyen az asztalunkon.
Igen, a termőföldtől az asztalig programmal már így az Európai Unió folyamatosan próbálja erre felhívni a figyelmet. Nagyon sok olyan Európai Unió által támogatott projekt van, amiben elsődleges szempont a talajegészség, és a talajegészségre való figyelemfelkeltés, illetve azzal kapcsolatos irányelvek kidolgozása. Tehát nem csak a mi számunkra fontos, mint intézet, ez európai szinten is nagyon fontos, és egyéni szinten is nagyon fontos.
Beszéljünk egy kicsit a március 20-ai kampányról, ugye ez a Magyar Talajtani Társaság a talaj élete, amit egy szelvény el tud mondani magáról elnevezésű országos figyelemfelkeltő kampány volt, és a Talajtani Intézet szakemberei is részt vettek ezen, méghozzá 3 különböző helyszínen.
Igen, 48 különböző pontján az országnak voltak felnyitott talajszelvények, amik 1,5-2 méteres mélységig voltak nyitva. Ilyenkor ez úgy működik, hogy ugye van a talajtani társaság, amelynek mi ugye kutatók vagyunk, de mind egyének a tagjai vagyunk, és amikor jön egy ilyen felhívás, akkor mi jelentkezünk arra, hogy mi szeretnénk részt venni ebben a programban, és akkor elmegyünk, és a szaktudásunkat közjóra bocsátjuk úgy, hogy ott elbeszélgetünk akár a gazdákkal, akik eljönnek, akár a fiataloknak megmutatjuk, hogy mi mit tudunk, hogy mi az, ami számukra érdekes lehet, hogyan tudják ők ezt az egészet befogadni, tényleg mi az, amit fontos tudni magáról a talajról. Ami egy közös kincsünk, és közösen tartozunk érte felelősséggel, és közösen tudjuk felfedezni ennek az értékét. És ez a program, ez azért is volt nagyon jó, mert ide önkéntes alapon jelentkezhettek azok, akik szerettek volna szelvényt kiesni, és egyre többet megtudni a saját talajukról. Azokon a helyeken, ahol mi voltunk, ez volt Tata, Pécs és Felcsút, Tatán például egy mezőgazdasági szakközépiskolának volt a tanuló területe, tankertje, ahol fel volt nyitva a szelvény. Pécsen egy ökoiskolának volt a programja ez az egész. A Mecsekerdőnek a segítségével sikerült egy erdő talaj szelvényt feltárni, tehát ez ugye kapcsolódott az idei felhívásunkhoz is, a ne csak a felszintlást, hanem a fától az erdőt felhívásunkhoz is, tehát pont jó volt, hogy egy ilyen erdő talaj került felnyitásra, és volt még egy felcsúti szelvény, egy szép ternozjon, tehát mezőségi talaj szelvény. Mind a három helyen a közönség fő része az ugye gyermekekből, fiatalokból állt. Pécsen ötödikes diákok voltak, 10-12 éves diákok, körülbelül 30 fő volt. Erdei iskola program keretén belül nézték ők meg ezt a szelvényt, ami egy középkorú tölgyerdőben lett mélyítve, ez egy barna erdőtalaj. Nagyon érdeklődők voltak a gyerekek, elvégezték még azokat a vizsgálatokat is, amik sarazással, pancsolással jártak. Nagyon élvezték és érdeklődők voltak. Tatán már ugye középiskolásokról volt szó, tehát ilyen 16 év körüli diákokról. Itt nagyon sokan voltunk, itt 90 fő jött el, és ez két iskolai osztálynak felelt meg, illetve voltak gazdálkodók, és még talajtani szakértő kollégák is voltak kint. És tényleg utána kialakult egy olyan beszélgetés, hogy a gazdák is kérdezhettek, a diákok is elvégeztek kisebb műszeres vizsgálatokat is, például a talajnedvesség vizsgálat, a széndioxid kibocsátás vizsgálat, akkor szerkezeti állékonyság vizsgálatot végezhettek el. Tehát próbáltuk tényleg érdekessé tenni ezeket a programokat az ő számukra is. Azért itt még megjegyzem, hogy ez a középiskolai korosztály volt mindig, akik a legnehezebben megszólíthatók. Ugye mi úgy csináljuk ezeket a programokat, hogy bekérünk olyan statisztikai adatokat, ami alapján mi látjuk azt, hogy hány nő, hány férfi vett részt, milyen korosztályú, milyen végzettségű emberek végezték el legszívesebben ezeket a vizsgálatokat, milyen forrásból értesültek erről, tehát egy teljesen demográfiai vizsgálat is hátterét képezi ezeknek, és ugye ezt már korábban is említettem interjúban, hogy ez a 35 és 45 év közüli diplomás nők azok, akik a legaktívabbak ezekben a programokban, és a középiskolai korosztály az, akik a legkevésbé aktívak. És ez több dologra is visszavezethető. Az egyik az, hogy mivel Facebookon osztjuk meg a felhívásokat, van olyan felhívás, ami gyakorlatilag el se ér hozzájuk, hiszen ők már ugye a TikTok, a Twitter és egyéb. És azért mi is próbáltunk elmenni a Twitter felé is, tehát próbálunk terjeszkedni azon megjelenési formák irányába, amik a fiatalabb és tini korosztályt is elérik. Illetve azt látom, hogy van egy megbicsaklás az érdeklődésben ebben a korosztályban. Tehát a kicsik, alsósok, ők nagyon bevonhatók ezekbe a programokba, illetve ugye a középkorú korosztály, akik már tudatosabbak, illetve vannak gyermekeik, és nekik akarják ezt továbbadni, ezt a tudást és ezt az érdeklődést, és ezek a legjobban kiemelt, illetve a legkevésbé kiemelt életkori szakaszok. Tehát itt jó volt az, hogy el tudtuk érni ezt a középiskolai osztályt, és tényleg megpróbáltuk őket érdekelté tenni. Ebben segítség tényleg a tanárok, akiket ők személyesen ismernek, és példaképként állhatnak előttük. Aztán volt felcsút, ott egy talajbiológus kolléganőm ment el, aki ugye a talaj életről és a talajban lévő biológiai folyamatokról, talajban élő mikrobákról beszélt az ott lévőknek. Itt 40 fő diák volt, és gazdák voltak még, akik megszerették volna hallgatni ezt az előadást, és érdeklődtek, és kérdéseket tettek föl arról, hogy hogyan lehetne ezen a talajon úgy gazdálkodni, hogy az úgy mindenkinek jó legyen.
Ugye többször elhangzott, hogy ezek az események és ezeken az eseményeken való részvétel az ugye hozzájárul a társadalmi tudatosság és a talaj iránti tisztelet növeléséhez, de egy nagyon fontos lépés a tudatos gazdálkodás is. És ugye ezeken az eseményeken gazdálkodók is részt vettek. Mit lehet elmondani, mi a tapasztalat? Egyre inkább a gazdálkodók is érzik azt, hogy változtatni kell, és tényleg a tudatos gazdálkodás irányába kell elmenniük?
Én ezt három részre osztanám. Az első része az, aki teljes mértékben tudatos, és szeretne visszatérni a regeneratív gazdálkodási formákhoz. Legkevesebb zavarással műveljük a talajainkat, próbáljuk meg benne a legtöbb szerves anyagot megtartani, hiszen most áttértünk egy, hogy úgy mondjam, szénalapú megközelítéshez, tehát a szerves anyag megtartása most, ami nagyon benne van a fókuszban. Ugye a régi rend szerint egy nitrogén alapú növénytáplálás volt, amit ugye műtrágyákkal értünk el, amiknek ki tudtuk számolni a pontos dózisát, tudtuk, hogy a növénynek mennyire van szüksége, mennyi az, ami alapból benne van a talajban, mennyire van szüksége a növénynek, amire szüksége volt, azt pótoltuk. Ennek voltak ugye különböző stratégiái, hogy csak a megfelelő mennyiséget pótoljuk, vagy kicsit töltsük túl, hogy legyen még a következő évre is, amihez a növény hozzá tud nyúlni. Vagy ha már úgyis sok van a talajban, akkor kevesebbet adjunk ki. Tehát, hogy ennek megvoltak a metódusai a múltban, és most azt látjuk, hogy van ebben egy fordulat. Tehát van egy olyan rétege a gazdálkodóknak, aki konkrétan ráállt erre a regeneratív mezőgazdasági vonalra, és ők ezt preferálják, ki is próbálják. A másik irány a gazdálkodóknak az, akik a precíziós mezőgazdaság irányába mennek el. Tehát a saját táblájukat nagyon-nagyon jó felbontásban ismerik talajtanilag, hol van olyan folt, ahol kevesebb termés fog létrejönni azért, mert ott van egy talajhiba, hol vannak azok a részek, amik jobban ellátottak. Tehát láttam már olyan táblát, ahol egy mezőgazdasági táblán belül voltak 90 cm vastag humuszos réteg és a 40. És nem mindegy, hogy akkor oda milyen növényt ültetsz, mert ha olyat ültetsz, aminek kell a 90 cm-es mélységű, vagy mit tenni, 70-60 cm gyökerzési mélységű, azt a 40 cm-es humuszos rétegbe, ha beleülteted, az nyilván nem fog számodra megfelelő termést előidézni. Tehát nagyon ismerni kell táblán belül azt, hogy milyen talajtulajdonságok vannak. Ugye a precíziós irányban az van, hogy a gazdálkodók ezeket ismerik, ahhoz képest végzik el a trágyázásukat. De az a lényeg, hogy megpróbálják kiegyenlíteni a táblájuknak a tápanyagellátó képességét, hogy azon megfelelő mennyiségű növényt tudjanak termelni. Ehhez nyilván hozzátartoznak a klasszikus agrotechnológiai műveletek, gondolok itt a szántásra, boronálásra, stb. És van a harmadik vonal, akik a klasszikus mezőgazdasági művelést folytatják, mondjuk az idősebb gazdák, akik már nem akarnak a régi módszereiktől eltérni, tehát az elmúlt időszakban ugye előkerült több olyan probléma is, gondolok itt a borviharok kapcsán, a tömegautóbalesetre, szerencsétlenségre, amikor ugye arról volt szó, hogy nem volt fedve a talaj, és ezért kiszáradt, és a folyamatosan szántott, elporosodott felső talajrétegről egy bizonyos szélsebesség fölött már elhordja a szél a humuszos talajszint egy részét, és adott esetben, hogyha ez a szántóföld éppen egy autópálya mellett van, akkor egy porvihar esetén ez problémát jelenthet. Tehát itt visszatérünk arra, hogy a talajtakarás az minden esetben fontos lenne. Ezt a részt például a regeneratív mezőgazdaság kezeli úgy, hogy ugye monokultúrát ugye nem alkalmazzák, hanem többféle összeválogatott növényeket ültetnek el, illetve hogyha ültetnek egyfélét, és azt learatják, utána egy másodveteményt ültetnek el azért, hogy mindig takarva legyen a talaj. Tehát próbálják folyamatosan ugye a szerves anyag utánpótlást elérni ezeknek a másodlagos növényeknek ugye a területen hagyásával, illetve elérni azt, hogy a felső hasznos humuszos réteget ne tudja erodálni sem a szél, sem a víz. Tehát ez egy nagyon követendő példa. De vannak olyan területek, ahol sajnos nem mondhatom azt, hogy el tudjuk kerülni a szántást, adott esetben a mély szántást. Tehát több mint egy évtizede a szakmában dolgozó talajtani kutatóin azt tudom elmondani, saját véleményemet tükrözve, hogy meg kell látnunk, hogy melyik talajnál, az adott talaj tulajdonságait figyelembe véve, melyik módszer alkalmazandó. Tehát én nem merem azt mondani, hogy csak a regeneratív vonalat kövessen mindenki, és nem merem azt mondani, hogy csak a precíziost kövessen mindenki, vagy hogy a klasszikus az most jó vagy rossz, hanem minden gazda ismerje meg annyira a saját területét, termőföldjeit, hogy el tudja dönteni, hogy azon a területen ő melyiket alkalmazza. Én hallottam már olyan gazdáról is, akinek nagyobb területei voltak, és azt mondta, hogy hallottam erről a regeneratívról, én ezt ki akarom próbálni, és elfelezte a termőföldjét, és az egyiken folytatta azt a gazdálkodási módot, amit addig vitt, a tradicionális módszerrel, a másikon pedig elkezdte a regeneratívot, és megpróbálta összehasonlítani, hogy mi a különbség. Tehát ez már egy olyan szemlélet, ami egy kvázi kutatói szemlélet. Hallottam erről, hallottam jó dolgokat, én meg szeretném próbálni, és a saját ugyanolyan területemen kipróbálom a kettőt, és ezáltal össze fogom tudni a hatását hasonlítani. Tehát ezt tudni kell, hogy ha valaki átáll egy ilyen regeneratív mezőgazdasági gyakorlatra, akkor az első 2-3 évben nem fog látni oly módon semmit, hogy a talaj fizikai és kémiai tulajdonságai nem fognak merőben megváltozni. Harmadik év után érhető el egy olyan hatás, amikor már meglátom a talajban is a változást, és meglátom azt, hogy a termésben mit tudok behozni. Tehát, hogyha például valaki csinál egy vetést, aztán egy másodvetést, és ebből ki tud termelni mondjuk évente két különböző növényi termést, akkor azzal már ki tudja számolni azt, hogyha mondjuk csinált volna egy monokultúrát, akkor azzal összevethetően milyen az ő profitja vagy hozama. Tehát, hogy azt látnunk kell, hogy nyilván valaki azért gazdálkodik, mert abból meg szeretne élni. Ehhez számításokat kell végezni, hogy mennyit táplálok bele, mind anyagban, mind pénzben az adott területre, és mennyit tudok róla lehozni. És nyilván akkor lesz ez az egész versenyképes, hogyha a gazdák azt látják, hogy amellett, hogy én meg tudok termelni profitban majdnem ugyanannyit, mert ugye azért lesz egy kis ledegés, tehát hogyha picit kevesebbet tudok profitba kihozni, de látom, hogy a talaj mennyivel morzsalékosabb, mennyire megjavult a szerkezete, mennyivel több humuszanyagot tud megtartani, ami a következő növényemnek jó lesz, mennyivel jobb a nedvességellátása, nem szárad ki a talaj, sokkal jobban ellenállóbb lesz az aszályra, sokkal jobban ellenállóbb lesz arra, hogy egy nagyobb csapadék esetén több vizet tud magába szívni, nem lesznek annyira vízállásosak a területek. Tehát nagyon sok mindenben láthatóan fog ez javulni, akkor azt mondja, hogy én fogom vállalni ezért azt a pici profit kiesést, hogy mindezeket az előnyöket megszereznem. Tehát egyéni döntésnek lesz egy következmény, és én azt látom, hogy az, aki rááll erre a regeneratív vonalra, az teljes mellbedobással testestől lelkestől benne lesz.
És bízunk benne, hogy egyre többen lesznek, akik így gondolkoznak, és nem rövid távon szeretnének úgymond hasznot kivenni, hanem hosszú távon gondolkoznak, és úgy, hogy szem előtt tartják a talajnak az egészségét, tehát hogy az egészséges talajt legyen a legfontosabb.
Igen. Emellett egyébként ki szeretném azt emelni, hogy műtrágyagyártás vonalán is jönnek olyan új módszerek, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy megoldjanak bizonyos környezeti problémákat, gondolok itt a nitrogénveszteségekre, ammónia formában, dinitrogénoxid formában, ami ugye a légköri terhelés csökkentésére irányul, tehát újabb Európai Uniós irányelvként. Aki azt választja, hogy ő mondjuk precíziósan gazdálkodik, annak is vannak olyan lehetőségei, amelyekkel környezettudatosabb formában tudja ezt elvégezni. Tehát gondolok itt például inhibitoros műtrágyákra, nagyon-nagyon sok olyan lehetőség van, amivel ő is egy kicsit környezettudatosabban tudja a jelenlegi gyakorlatát folytatni. Tehát én úgy látom, hogy mindegyik irányvonalban vannak olyan lehetőségek, amelyekkel egy kicsit környezettudatosabban tudunk bánni a talajainkkal. És ezen felül szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a Talajtani Intézet idén 75 éves. 75 éve alapítottak, és 75 éve törekszik arra, hogy egységes, Európában egyedülálló talajtani térképek létrehozásában segítkezzen, abban, hogy az Európai Uniós irányelveknek Magyarország meg tudjon felelni talajtani, mint egyéb vonatkozásokban. Tehát ez alatt a 75 év alatt nagyon-nagyon sok kolléga dolgozott azon, hogy a magyarországi talajok egyre nagyobb megismertségre tegyenek szert, tudományosan Európa szerte, mint pedig kis magyar hazánkban, és mindig kész volt arra, hogy az aktuális talajjal kapcsolatos feladatokat és kihívásokat teljesítse, és az idei évben mi ezzel a Citizen Science programmal is szeretnénk egy ilyen társadalmi hasznosságot belecsempészni ebbe a 75. évbe.